Hírek a Szent István Rádióban.
A választás után a gyógyulásnak van az ideje, fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. A püspök az országgyűlési választások után a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát az új politikai helyzetben, közölte a magyarkurír.hu. Székely János püspök, mint írta, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján püspöki konferenciánk nevében gratuláltam, és azt kívántam, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. Székely püspök hozzátette, egy választási kampány mindig indulatokkal, heves érzelmi reakciókkal jár és számos sebet ejt. A választás után a gyógyulásnak van az ideje. Ha másképpen is ítéljük meg, mi az, ami igazán lényeges, minek van nagyobb és minek kisebb súly egy ilyen döntés meghozatala során, fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás véleményét még akkor is, ha valamivel nem egészen értünk egyet. Fontos, hogy megőrizzük, esetenként helyreállítsuk családjainkban, keresztény közösségeinkben és egész nemzeti közösségünkben is a szeretet, az összetartozás, a kölcsönös tisztelet és a közjóért való közös munkálkodás lelkületét, fogalmazott a püspök. Hozzátette, az új helyzet az egyházak számára új lehetőséget is jelent. Arra hív, hogy az egyház eredeti küldetésének megfelelően a lelkek üdvét szolgálja, a hit, a remény és a szeretet örömhírét élje és hirdesse. Ehhez elengedhetetlen, hogy újra gondoljuk lelkipásztori feladatainkat, megerősítsük saját közösségeinkkel és a társadalom különböző csoportjaival való kapcsolatunkat, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az evangélium tiszta üzenetét tudjuk továbbadni szavainkkal és életünkkel. Bízunk abba, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Fogalmazott Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 777 portál számára megküldött írásában. Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter. A Tisza párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a közösségi oldalán jelentette be. Közölve, Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közigazgatási Intézet szakmai műhelyében készült jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. 2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi szintéren. Az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt. Ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját. 1 éve jelent meg könyve Kreatív Tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. A hormuzi szorosnak azonnal újra meg kell nyílnia, korlátozások és áthaladási díjak nélkül. A nemzetközi jog és a hajózás szabadsága elvének teljes tiszteletben tartásával. Ez az egész világ számára létfontosságú, emelte ki António Costa az Európai Tanács elnöke sajtóközleményében. António Costa a regionális partnerekkel folytatott ciprusi egyeztetését követő nyilatkozatában hangsúlyozta. A közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve. A helyzet pedig minden megoldás nélkül eltelt nappal tovább romlik. Végül az időjárásról. Szombaton napos időre van kilátás, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 baba. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. április 24-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk Eger legújabb fejlesztési terveiről. Szólunk még a Magyar Nemzeti Bank műgyűjteményének letéti állományba helyezéséről az Egri várban, valamint a héten megtartott bringás reggeliről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kortárs festményeket kapott letétbe a jegybanktól a Dobó István Vármúzeum. A Magyar Nemzeti Bank egy fővárosi és 29 vidéki múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményét. Az Egri Dobó István Vármúzeumba 33 festmény került. Az alkotások kiválasztásáról és a belőlük készülő tárlat várható megnyitásáról Novák Ném Lakár Zsófiát, a vár igazgatóját hallják.
A Magyar Nemzeti Bank, amikor 2020-ban létrehozta és az MNB ingatlan Kft. Által kezelt kortárs képzőművészeti gyűjteményét, a hazai kortárs képzőművészeti alkotók támogatására, műveik megismertetésére szerette volna ezt a célt elindítani. 2025-re 1422 darabos kollekcióvá vált a gyűjtemény, amint az el is hangzott, és a jegybank új vezetése nagyon példamutató módon a művek szakszerű őrzésére és bemutatására hivatott múzeumi intézményrendszerben, köztük a Szépművészeti Múzeumban, illetve a már elhangzott 29 vidéki múzeumi intézményben helyezi most letétbe ezt az anyagot. A 2025. decemberében bejelentett döntés értelmében a kollekcióból válogatva 2026. február 13-án a debreceni Modemben dinamikus struktúrák, az MNB letéti adománya a vidéki múzeumok képzőművészeti gyűjteményei számára címmel nyílt kiállítás. Az április 12-ig nyitva tartó tárlatot követően az ott bemutatott művek is átadásra kerülnek az egyes múzeumi intézmények számára, így számunkra is. A nemes cél, amely az összesen 93 alkotó műveinek országos szinten történő hozzáférhetőségét, a látogatókkal való megismertetését szolgálja, a magyar múzeumtörténetben ritka kezdeményezés. Megerősíti a vidéki kulturális színtereket, a vidéki múzeumi képzőművészeti gyűjtemények fejlesztésének egyedülálló lehetőségét teremti meg, mind a művek minősége és számszerűsége tekintetében is. A Dobó István Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményébe 33 alkotás kerül alletéti szerződés keretében. A művek intézmények közötti szakmai konszenzuson alapuló és szintén nagyon példamutató módon lezajlott szétosztása során intézményünk szempontja elsősorban az Egri Országos Akvarell Biennálék megrendezése nyomán gyarapított 205 darabos kortárs képzőművészeti kollekciónk kiegészítése volt. Természetszerűleg az Egerben alkotó vagy Egerhez kötődő alkotók munkáinak válogatása mellett. A mai eseményen 6 alkotó már átadott műveit is megtekinthetik, Bullás József, Frey Krisztián, Szabados Árpád, Konok Tamás, Rákóczi Gizella és Fábián Erika munkáit. Képeiken keresztül eljutunk az illuzionisztikus festés dizájn irányába mutató tendenciáitól, az architektonikus képszerkezeten, a szkripturális festészeten, a belső, önértelmező folyamatok absztrakt kivetülésein át, a színek egymáson áttűnő jelenségeinek festészeti megjelenítéséig. Az itt bemutatott alkotásokon kívül a múzeumunk számára átadandó kollekcióban olyan alkotók is szerepelnek, mint a gyűjteményünkben már szereplő, vagy azt most tovább bővítő és kiegészítő Átóth Franyó vagy Almási Aladár, Bak Imre, Benkő Barnabás, Bóbics Diana, Csályi Attila, Ernst András, vagy a 20. századi magyar grafika meghatározó alakja, Gross Arnold, a lírai absztrakció különleges hazai alkotója, Hortobágyi Endre, a kontemplatív, meditatív képei révén egyedi hangon alkotó Kondor Attila, de a kortárs magyar képzőművészetet meghatározó Nádler István, Maurer Dóra, Újházi Péter is. Ahogyan a 2000-es évek derekán induló Robinson Ikó is. A kollekcióban szerepelnek még Szabados Árpád, Szinyova Gergő, Szőke Gáspár és Veszeli Ferenc művei is. Köszönetet mondunk ezúton a Magyar Nemzeti Banknak, a Magyar Nemzeti Bank ingatlan Kft.-nek, a Szépművészeti Múzeumnak és a debreceni Modemnek és munkatársainak is a letétbehelyezésért, az előkészítő munkáért, az egyeztetésekért és a debreceni kiállításért, és én külön köszönetet mondok saját kollégáimnak, akik az egésznek a lebonyolítását, szervezését, szakmai hátterét biztosítják. Bízunk benne, hogy a jövő tavasszal egy a saját gyűjteményeink darabjaival kiegészített, és letétbe helyezett műveket egyaránt bemutató tárlaton tárhatjuk mindezeket a nagy közönség elé.
Ali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke arról beszélt, mi motiválta a gyűjtemény szétosztását. Mint fogalmazott, több mint 1400 alkotásról van szó, amelyek korábban jó részt raktárakban vagy irodai terekben voltak elhelyezve. A műalkotások küldetése az, hogy minél többen lássák őket, emelte ki hozzátéve, a művészet közösségformáló erő, ezért egyértelmű volt, hogy a gyűjteménynek múzeumokban a helye.
Ugye azt, hogy mit csináltunk, azt elmondták igazgatóasszony és polgármester úr, több mint 1400 kép, 30 múzeum, egy budapesti 29 vidéki szépművészeti múzeum nemzeti galéria koordinálásával, hogy professzionális és szakmai módon történjen ennek a gyűjteménynek az átadás és jó helyre kerüljenek. Ugye mi lett volna az alternatíva az, hogy ott van a raktárban, meg a banknak a folyosóin, amivel csak az lett volna az aprócska kihívás, hogy elég kevesen látják, és ugye a műalkotásoknak az a küldetése, hogy sokan lássák őket, és ez az élmény, ami összeköti azokat, akik látják őket, és átélik ezt a tapasztalást, az valamifajta közösségformálás is. Úgyhogy egyértelmű volt számunkra, hogy ennek a gyűjteménynek nem a jegybank raktárában vagy a folyosóin van helye, hanem múzeumokban, hogy ez a társadalmi szerepvállalás meg tudjon valósulni, és minél többen tapasztalhassák meg ezeknek a műalkotásoknak az üzenetét. Ugye ez az egyik ok, a másik ok pedig az, amit elnök úr is és a jegybank vezetése, amely most már több mint egy éve elkezdte a munkáját, képvisel, az pedig az, hogy a jegybanknak a feladata az alapfeladata. Ezt az alapfeladatot a jegybank törvény nagyon egyértelműen meghatározza. Ugye ez úgy szól, hogy az árstabilitás, az infláció letörése, az árstabilitás elérése, megőrzése, pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok stabilitásának a megőrzése, és független intézményként természetesen a mindenkori kormány gazdaságpolitikájának a támogatása, de csak akkor, ha az nem veszélyezteti az inflációt, illetve a pénzügyi stabilitást, és persze természetesen vannak már fenntartatósági céljaink is. Ugye mit jelent ez a fókusz? Ugye ez egy fókusz, ez azt jelenti, hogy azzal foglalkozunk, ami a dolgunk, és igyekszünk azt a lehető legjobban csinálni. A lehető legjobbnak megvannak a benchmarkjai, megvan az a legjobb nemzetközi gyakorlat, ami alapján ezt egyébként más országokban csinálják és jól csinálják, és vannak egyébként jó, meg rossz példák is, meg jó példákat szándékozzuk követni a lehető legmagasabb szakmai színvonalon. Ugye mit jelent ez a gyakorlatban a jegybank szempontjából? Ugye sokrétű a feladatunk. Ugye az elsődleges feladatról beszéltem az inflációval kapcsolatban, de ezen túl természetesen fontos az, hogy egy olyan finanszírozási, piaci környezet alakuljon ki. Egy nyugodt, megfontolt, szakmai alapon nyugvó jegybanki politikával, ami segíti a gazdaság szereplőinek a tervezést, a tevékenységüket, az, hogy tudjanak előre gondolkodni, az, hogy tudjanak befektetési döntéseket hozni. Ehhez ugye nagyon fontos az, minden egyéb mellett, hogy az árfolyam, tehát a forint árfolyama, a stabil legyen. És ebben az egy évben, ami óta mi itt vagyunk, ez megvalósult, és mi erre nagyon büszkék is vagyunk. Ugye sikerült az inflációt 5,5% fölötti szintről, ami ugye tavaly év elején volt, 2% alá csökkenteni. A nemzetközi kihívások ellenére lehet így fogalmazni. A forint árfolyama erősödött és stabil maradt, annak ellenére, hogy ebben az időszakban azért jelentős világgazdasági kihívásokkal álltunk szembe, beszéljünk akár mondjuk a vámok bevezetésétől, ugye az Egyesült Államok által, vagy akár fegyveres konfliktusok, akik legutóbb ugye az iráni konfliktusig. És ebben a környezetben a forint, magyar pénzügyi piac, a magyar bankrendszer stabil tudott maradni, sokkal stabilabb, mint amire az elmúlt időszakban amire láttunk példát az elmúlt időszakban. Miért tudott ez megvalósulni? Azért, mert elhitte a gazdaság, elhitte a piac azt, hogy mi komolyan gondoljuk ezt a feladatot, azt, hogy arra fókuszálunk, ami a dolgunk, és ezt jól szeretnénk csinálni. Nyilván még egy-két dolog itt szerepet játszott. Egyrészt az, hogy minden eddiginél nagyobb devizatartalékkal rendelkezik az ország. Ugye közel 59 milliárd euróval, amely folyamatosan nőtt ebben az egy évben, és mi azt gondoljuk, hogy ez egy fontos szerepet játszik abban, hogy a piacok stabilak tudnak maradni. Az is nagyon szembetűnő, hogy a kommunikációja a Nemzeti Banknak nagyon fókuszált. Tehát mi arról beszélünk, ami a dolgunk, még egyszer. Annyit beszélünk, amennyit muszáj, ahhoz, hogy megértsék a piacok, megértsék a gazdaság szereplői, hogy mit csinálunk. Nyilván a tekintetben, a megértés tekintetében van komoly feladat még, úgyhogy ezt folytatni kell, hogy minden szereplő értse pontosan azt, hogy mit csinálunk. És gyakorlatilag ennek segítségével most egy olyan helyzetben vagyunk, ami egy sokkalta ellenállóbb, sokkalta robosztusabb védőháló, ha lehet így fogalmazni, a magyar gazdaság körül, mint korábban volt, és ez segíteni fog abban, hogy ezeket a kihívásokat, amik ugye globálisak, ezeket az ország sikeresen tudja kezelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a küldetésben mindenkire szükség van. Mi nagyon szeretnénk azt folytatni, amit elkezdtünk, és ami úton elindultunk. És azt gondolom, hogy például az, amit igazgatóasszony mondott itt a megbeszélésünk, vagy ez a bemutató előtt, hogy ezt a folyamatot is sikerült jól lemenedzselni. Ez engem nagy büszkeséggel tölt el. Tehát én nagyon örülök annak, hogy jó helyekre kerültek ezek az alkotások. Ez profin volt végrehajtva, konszenzusos volt a folyamat. És hogyha minden egyes terén a tevékenységünknek ezt a fajta profizmust, ezt a fajta hatékonyságot tudjuk felmutatni, akkor jó úton haladunk. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és élvezzék ezeket az alkotásokat, és kívánom meg ennek, hogy ebből sok új látogatót, sok új rendezvény, sok új élményt tudjon bevonzani.
Az egri Malomárok utca 28 szám alatt található evat, fűtőmű, jelenleg közel 5000 lakást, valamint közintézményt lát el az északi városrész területén földgáz alapú fűtéssel. Ennek a fűtésrendszernek a korszerűsítésére sikeres pályázatot nyert az evat egri vagyonkezelő és távfűtő ZRT április 10-én a Jedlikányos energetikai programban. A pályázat értelmében mintegy 3,48 milliárd forintos keretösszegből valósul meg a 8 megawattos hőteljesítményű biomassa fűtőmű kialakítása Felnémeten, illetve 1,5 milliárdos keretösszegből pedig egy föld alatti csőrendszer létrehozását tervezik, mely a felnémeti telephelyen megtermelt melegvizet bevezetné a meglévő távhővezetékekben. Wagner Ákos polgármester elmondta: a biomassa fűtőmű faaprítékkal fog működni, továbbá reményeik szerint ez a beruházás 60%-át fogja kiváltani a gázmennyiségnek.
Kettő témát hoztunk a mai sajtótájékoztatóra. Az egyik a távhőfejlesztés. Ha emlékeztek rá, akkor volt a fűtőműben egy sajtótájékoztató egy pár hónappal ezelőtt. A téma ugyanaz, annyival megspékelve, hogy az a pályázat, amiről akkor beszámoltunk, ami azt tartalmazza, hogy a Malomárok utcában lévő távhőközpont, illetve a távhőközpont, hogy egy kb. 5000 lakást, több közintézményt lát el az északi városrész területén, hogy ez jellemzően földgáz alapon működik ez a távhőközpont, és a Jedlikányos tervben pályázott az EVAD ZRT a vonatkozásban, hogy a távhőközpontot kiegészítjük egy biomassa fűtőművel, ami a felnémeti városrészben tervezünk elhelyezni, és egy csővezetéken keresztül az ott termelt hőmennyiséget bekötjük a meglévő távhő vezetékbe. Ugye erre nyújtott be az EVAD ZRT egy pályázatot, úgyhogy ennek erről volt akkor sajtótájékoztató, annak a műszaki tartalmát, illetve a pályázatnak a helyzetét mondtuk el. Most viszont a jó hír van, hogy ezt a pályázatot a EVAD ZRT április 10-én megnyerte, illetve nem is egy pályázat lesz, hanem maga kettő pályázatról beszélünk, hiszen egy 3,48 milliárd forintos beruházás maga a fűtőműnek a kialakítása, ami egy 8 megawattos hőteljesítményű biomassa fűtőművet takar magába, amiknek 99,5% a támogatási intenzitása, és maga az a csőrendszer, ami pedig a távhőtőműtől behozza ott képződött melegvizet. Tehát a másik része a pályázatnak, a másik pályázat pedig egy 1,5 milliárdos beruházás, ami maga ez a csővezetéket, ami nyilván takarja a földbe fektetést is annak érdekében, hogy ez ne zavarja ott lakókat abba a városrészbe akar. Tehát föld alatt hozzuk be a fűtőműbe keletkezett melegvizet, és azt kötjük bele gyakorlatilag a meglévő távhőgerinc vezetékbe. Amit még ki kell emelnem, hogy körülbelül ezzel, ugye a biomassa erőmű, vagy a fűtőmű, az gyakorlatilag faaprítékkal fog tudni működni, és körülbelül a 60%-át fogja kiváltani a jelenlegi gázmennyiségnek, tehát maximum 60%-áig tud elmenni a biomassa fűtőműnek, annyit tudunk kiváltani a gázból. Tehát ez április 10-én érkezett meg, 5 milliárd forint, nem egészen 5 milliárd forint, de kerekítve 5 milliárd forint értékben.
A biomassa fűtőmű stratégiai lépés, valamint biztonságos megoldása az Európai Unió több országában is. Emelte ki dr. Bánhidi Péter, az EVAT EGRI vagyonkezelő és távfűtő ZRT vezérigazgatója.
polgármester úr által elmondott, hogy ez kiegészítésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy ez a beruházás nem egy gyors döntés eredménye. Ez egy több éves tudatos szakmai előkészítő munka áll mögötte. Már 2023-ban elkészült egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány, amely a különböző megújuló energiaforrások távfőrendszerbe történő integrálásának a lehetőségeit vizsgálta. Ezt követően 2025-ben egy aktualizált, konkrét műszaki és gazdasági paraméterekre épülő vizsgálatok készültek, amelyek egyetemen kimutatták, hogy az egri adottságok mellett a biomassa alapú hőtermelés képes a leghatékonyabban hozzájárulni mind a rendszer fejlesztéséhez, mind az Európai Unió klíma és energiapolitikai céljainak megvalósításához. A támogatási konstrukció az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó modernizációs alapforrásaiból valósul meg, tehát Európai Uniós forrásról beszélünk, amelynek célja az energiarendszerek korszerűsítése és éghajlatsemlegesség felé történő átállás. A Jedlikányos energetikai program keretében meghitetett pályázat erre a célra több mint 51 milliárd forintos keretösszeget biztosít az Európai Bizottság jóváhagyása mellett. Fontos hangsúlyozni, hogy a távfőrendszer jelenlegi formájában az Európai Unió hatékony távfő kritériumainak nem felel meg. A megújuló energiaforrások rendszerbe illesztése nélkül az Európai Uniós elvárásoknak való megfelelésre nem biztosítható. Ezzel az összesen 2x4 megawatt, tehát összesen 8 megawatt teljesítményű biomassa fűtőmű rendszerbe illesztésével viszont lehetőség nyílik arra, hogy az egri távfőrendszer 2045. január 1-ig mindenféleképpen tudja teljesíteni a hatékony távfűtés kritériumait, amelyel egyébként megnyílik a lehetőség arra is, hogy újabb intézményeket és háztartásokat is akár bekapcsolhassunk a távfűtési rendszerbe. A fejlesztés, a biomassa fűtőmű kialakítása nem kísérleti technológia, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Az Európai Unió számos országában vannak erre bevált példák, alkalmazott megoldások, például Ausztriában, Güssing, Graz, Linz városában, skandináv országokban, például Stockholm, Uppsala, Kopenhága és Tampere, a biomassa modern városi távfőrendszereknek az alapját képezik. Magyarországon is jelentős működési tapasztalat áll rendelkezésre, például Pécs, Kaposvár esetében, Miskolcon, a Diósgyőri városrészben található biomassa fűtőmű, ahol ezek a rendszerek stabilan és biztonságosan szolgálják a lakosságot. Fontos üzenet az is, hogy a biomassa fűtőművek teljesít telepítés nem kivételes, hanem kifejezetten jellemző megoldás uniószerte. Városi környezetben a távfőrendszer részeként működnek, szigorú környezetvédelmi előírások betartása mellett. A fejlesztés eredményeképpen Eger városában csökken a földgáz felhasználás, diverzifikáltabbá válik az energiaszerkezet, és évente akár 8000 tonnával is csökkenhet a széndioxid kibocsátás, és jelentős mértékben mérséklődik a fosszilis energia felhasználás is. Összességben egy olyan beruházásról beszélünk, amely nem csak műszaki fejlesztés, hanem stratégiai lépés, hozzájárul Eger energiafüggetlenségének erősítéséhez, és hosszú távon biztonságosabb, fenntartható működés biztosít a város számára.
4 közbeszerzési eljárást indított Eger megyei jogú város önkormányzata a tavalyi évben. A város infrastruktúrális rendszerének megújítása a cél. Elsősorban kerékpárutak, parkolók, járdák, továbbá gyalogátkelők kialakítására, valamint felújítására mintegy 204 millió 725 ezer forint keretösszeget fog fordítani a város. Ezen felül Eger kül- és belterületi útjainak a karbantartása, kátyúzása, közúti jelzőeszközök, úttartozékok karbantartása mintegy 100 millió forintos keretösszegből fognak megvalósulni. Hangsúlyozta Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere.
Ugye tavaly évben kaptunk pontosan 2 milliárd forint kormányzati támogatást, ami elsősorban városüzemeltetési területre terveztük és tervezzük elkölteni. Ugyanakkor a önkormányzatnak a átlátható működés okán ezeket a forrásokat bizonyos értékhatárok fölött mindig kötelezően közbeszerzési eljárás keretében kell lebonyolítani. Ennek érdekében tavaly évben 4 komoly közbeszerzési eljárást indítottunk el. Az egyik a Eger egyedi közvilágítási rendszerének karbantartása, ez kb. Nettó 50 millió forint értékben hirdettük meg. Ugye a Eger megyei jogú város önkormányzata üzemelteti a belvárosban lévő közvilágítási rendszereket, tehát a Dobótéren, a Erzsébet udvarba, a Krakker udvarba, tehát ezeket a közvilágítási elemeket mi üzemeltetjük direktben. Ennek a karbantartása évek óta el volt maradva, és erre próbáltunk leszerződni, erre kerestük azokat a vállalkozókat, akik ezt elvállalják. Egy érvényes ajánlat érkezett, viszont a közbeszerzési szabályok értelmében akkor lehet jóvá hagyni egy közbeszerzési döntést, ha legalább 2 érkezik. Annak ellenére az egy ajánlat érvényes volt, ezért ezt a közbeszerzési eljárást meg kell ismételnünk, úgyhogy ez újra fog indulni hamarosan. A második a Eger közterületi faállományának kezelése, ez egy 100 millió forintos közbeszerzési keret volt. Ez ugye arról szól, hogy a közterületen lévő elsősorban fákat gondozzuk, ápoljuk, karbantartjuk, leváljuk azokat az ágakat, ami épületekre hajlik rá. Ez nettó 100 millió forintos költséggel indult. Ez a közbeszerzési eljárásunk sikeres volt. A vállalkozóval megkötöttük a szerződést, és lényegében dolgozik a városban, zajlik a faállományának ápolási munka, hogy úgy fogalmazzam, szakmailag helyes időben, még a tavasz során. A harmadik közbeszerzési eljárásunk kerékpárutak, parkolók, járdák, gyalogátkelők felújítása, kialakítása, valamint egyéb mélyépítési feladatok elvégzése, ez 204 millió 725 ezer forint értékben, keretösszegben hirdettük meg. Ez a keretösszeg az azt jelenti, hogy nem konkrét ügyekre szerződünk, hanem azt jelenti, hogy leszerződünk erre a keretre, ez a 204 millió 725 ezer forintos keretre, és ebből majd az egyedi megrendeléseken keresztül fogjuk feltölteni tartalommal, hogy pontosan mit fogunk tudni bennőle csinálni. Ez a közbeszerzési eljárásunk, ez sikeres volt, itt talán szerződéskötési szakaszban vagyunk. És akkor most jön a negyedik, hogy miért nem kátyúzzunk, van egy negyedik olyan közbeszerzési eljárás, ami Eger kül- és belterületi útjainak a karbantartása, kátyúzása, közúti jelzőeszközök, úttartozékok karbantartása címszóval indítottunk. Itt nettó 100 millió forintos keretösszeggel indítottuk el, és annak ellenére, hogy 6 ajánlattevő volt ebbe a közbeszerzési eljárásba, 4 eleve érvénytelen ajánlatot adott, 2 pedig az árindoklási eljárásban a visszaküldött anyagok alapján zárta ki magát a közbeszerzési eljárásból. Így addig, ameddig ezt a közbeszerzési eljárást újra nem indítjuk és nem bonyolítjuk, a utaknak a kátyúzása nagy léptékben nem tud menni, addig is elkezdtük azt, hogy azokat a kátyukat, amelyek baleset veszélyt okoz, azokat egy egyedi eljárásban igyekszünk kezelni, hogy azokat meg tudjuk oldani. Amire itt szeretnénk fölhívni a figyelmet, hiszen jellemzően, hála Istennek mind az 5 pályázó a térségből, vagy jellemzően Egerből érkezett, hogy szeretnénk javasolni és kérni, hogy az ajánlatok összeállításánál közbeszerzési szakértői csapatot foglalkoztassanak, hogy az ajánlatok érvényessége az igazolható legyen, mert a 6 ajánlattevő az azért megfelelő versenyt biztosított, volna az önkormányzat számára viszont az ajánlatoknak a tartalmában volt olyan kifogás, amit nem tudtunk a jogszabályi keretek között elfogadni, hiszen a jogszabály kizárót tényezőt határozott meg el vonatkozásban, úgyhogy itt ezért van fennakadás jelen pillanatban a városban, el vonatkozásban. Most ez is egy keretközbeszerzés lett volna, tehát alapvetően, ha megkötjük a vállalkozóra ezt a 100 milliós keretet, akkor ahogy érkeznek be az igények, ugye a városlakók lehetőség szerint ne a közösségi médiáért próbálják jelezni, mert azt nem is, hogy nézi valaki, hanem van erre a Városüzemeltetési Irodának egy e-maile, hogyha arra bejelentik a kátyút, és van rá lehetőségünk, akkor azt kimegyünk. Ugye itt először megvizsgálják, hogy ezt balesetveszélyes-e a kátyú, ha igen, akkor azt jelenleg is meg tudjuk csinálni, de annak is van egy rövidebb beszerzése, de az is működik, illetve ha ez a közbeszerzést újra lefuttatjuk, és egy 100 milliós keret megállapodásban vagyunk, akkor viszonylag gyorsan oda tudjuk küldeni a vállalkozót, hiszen ő akkor reakció kész, hiszen ezt a szerződést tartalmazza, hogy néhány napon belül el kell végezni ezt a munkát, illetve hát jó magam, a polgármester úr, a Városüzemeltetési Iroda, meg mindnyájan járjuk az egri utakat, tehát ahol észleljük azokat a nagyobb anomáliákat, azokat igyekszünk javítani. Tehát tekintettel arra, hogy a önkormányzatunk eddig is törekedett arra, hogy mindent jogszerűen csináljon, mindenben átláthatóságot biztosítottuk minden vonatkozásban, hiszen a honlapon minden fönt van, és a magyar jogszabályok szerint április 15-e volt a szolidaritási adónak a befizetési határideje, és ráadásul gazdasági igazgatóasszony, a irodavezető asszony olyan szorgos volt, hiszen múlt héten aláírtam ezt az átutalást, ezt elutaltuk, úgyhogy jelen állapot szerint a szolidaritási hozzájárulást elutaltuk. Úgy gondoljuk, hogy ez a jogszerű a vonatkozásban, hogy a jelenlegi szabályok szerint kötelező. Tehát én azt gondolom, hogy a újonnan alakuló kormány ezzel a kérdéssel presszionálni nem ildomos, majd amikor ő ebben oda jut, hogy ebben változtatni akar, hiszen mi magunk tudjuk, aki 24. október 1-én vettünk át egy önkormányzatot, hogy itt kicsit nagyobbat egy egész ország kormányzását kell átvenni, hogy az azért nem az első dolgok között lesz, hogy a szolidaritási adóval tudjon foglalkozni, hiszen kellő időt kell adni neki, hogy az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos döntések megszülessenek. Ha ez megszületik, és ne adj Isten, azt mondják, hogy a 26-os esztendő vonatkozásában is érvényesítő változás, akkor nyilván a tavalyi évben is volt nekünk hasonló ügyünk a kincstárral, amikor a szolidaritási adónál volt oda-vissza fizetgetés korrekció, akkor korrekcióval ezt majd meg tudja oldani, de én azt gondolom, hogy jelen állapot szerint nem aktuális ez, hogy a önkormányzatoknak ezt a fajta kérdését megoldja. A 2026-os költségvetésünk nekünk stabil, azt ugye a tavalyi évben mi stabilizáltuk, 2025-ben stabilizáltuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha egy magán példát mondhatok, ha most úgy gondoljuk, hogy nem fizetjük be az adót, akkor vannak olyan emberek, akinek nem tudnának fizetést adni, hiszen mi adónkból fizetnek fizetést, tehát én azt gondolom, hogy jelen állapot szerint a költségvetési egyensúlynak a megtartása érdekében úgy gondolom, ezt be kell fizetnünk. Ráadásul szeretném mondani és jelezni, hogy a költségvetési törvénynek, tehát a magyar költségvetésnek az önkormányzati fejezete 1,2 milliárd forint a kiadási oldal, és a bevételi oldala 400 milliárd forint a szolidaritási adóból van. Ez azt jelenti, hogy minden önkormányzatot, a kicsiket, azokat egy részben a nagyobbak által befizetett szolidaritási adóból finanszírozza a mindenkori magyar kormány. A Magyar Jogú Városok Szövetségével egy 3/4 éve gyakorlatilag már az előző kormányzattal is volt egy együttműködés, egy felülvizsgálati terv, ebbe fogadókészség is volt, de ez tárgyalásos alapon van. Én azt gondolom, hogy a tárgyalásos alapon való működés az előrébb visz, mint a más típusú. Tehát ennek is úgy gondolom, hogy tárgyalásos alapon kell eldőlnie, hiszen egy szűk mesdjét látunk ebbe a szolidaritási adóba. Ez egy nagy költségvetésnek a rész területe. Ha egy helyen ezt mozdítjuk, akkor minden más helyen is mozdítani kell, annak érdekében, hogy ez helyére álljon az egyensúlyt. We'll be right back.
ismét bringás reggelit tartottak Egerben. A programot a város a Hungary Life integrált projekt szervezésében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem zöld heti eseményeihez kapcsolódóan szervezte meg. Komóczi Mátét, Eger megyei jogú város önkormányzatának ökomenedzserét a bringás reggeli népszerűségéről, céljairól kérdeztük.
Már nem első alkalommal rendezi meg a város a bringás reggelit. Milyennek a rendezvénynek a célja, és miért ilyen népszerű, hogy évről évre megrendezik?
2019 óta rendezzük meg a rendezvényt. Tulajdonképpen a kerékpározás népszerűsítése, az, hogy a kerékpáros közlekedést integrálni tudjuk a mindennapokba. Ez tulajdonképpen azért is hangsúlyos, hogy mint mikroközlekedést ki tudjuk egészíteni az autózást, esetleg a tömegközlekedést, és mostanában Egerben ez kifejezetten hasznos az útfelújítások miatti torlódásokból adódóan. A bringás reggeli tulajdonképpen egy felhívás a környezettudatosságra. Itt nem csak kerékpározásról van szó, hanem a Hungary Life projektnek különböző al részeiről is, mint például a komposztálás, a környezettudatos fatüzelés. Ezen kívül a rendezvényünk is csatlakoztak a rendőrségtől a kollégák a Bike Safe rendszerbe való regisztrálással. Itt tulajdonképpen a kerékpárokat rendőrségi adatbázisba tudják regisztrálni, így ha ne adj Isten megtörténne a probléma, könnyebb a kerékpárt megtalálni, illetve egy elrettentő erővel is bír. Az idei bringás reggelin újdonság, hogy már töltött bundás kenyér is kapható a földvisli és a pogácsa mellett, tehát próbáljuk a palettát minden évben egy kicsit színesíteni, vagy változtatni rajta, mert szerencsére nagyon sok visszatérő kerékpárosunk van. Van, aki már az eleje óta nyomon követi a rendezvényt, és egy kisebb közösség is kialakult már. Átlagosan olyan 120-130 fő szokott megjelenni, ez nagyon időjárás függő.
Az 7-től 11 óráig tart ez a rendezvény, mi most körülbelül 9 órakor beszélgetünk, és hát azért vagyunk itt 10-15-en, tehát azt én is meg tudom most így erősíteni, de akkor alapvetően ez a lényeg, hogy minél többen jöjjenek, és kicsit megpihenjenek, és menjenek dolgozni, vagy a dolgokra.
Igen, alapvetően az elmondható, hogy a 8 óra, 8 óra 30-ig van egy nagyobb hullám, akik iskolába mennek, vagy dolgozni, de utána is szerencsésen jönnek folyamatosan a kerékpárosok, még a szeles idő ellenére is. Az Eszterházy téren így áprilisban szoktunk lenni, az egyetem zöld hetéhez szoktunk csatlakozni, az autómentes nap alkalmával szeptemberben pedig a Dobótéren vagyunk megtalálhatóak.
A bringás reggeli kapcsán nem csak melegételekkel, üdítővel várták az érdeklődőket a szervezők, hanem lehetőség volt a Bike Safe rendszerbe történő regisztrációra is. Erről, valamint a biztonságos kerékpártartásról dr. Bent Iványi Judit rendőr őrnagyot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetőjét kérdeztük.
Sokadik alkalommal találkozunk a bringás nap alkalmából, amikor is a rendőrségnek ugye a fő célja nem a vendéglátás, hanem az, hogy a kerékpárokat segítsen biztonságosabbá helyezni, mert hogy ilyenkor lehet Bike Safe rendszerbe regisztrálni, tavaly én is megtettem szerintem pont önnel.
Igen.
Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre mindenképpen fel kell hívni a kerékpározók figyelmét, azon kívül, hogyha leteszik a biciklit, mindenképp lakatolják le.
Hát ez lett volna a legelső és legfontosabb, a másrészt az pedig, hogy azt javaslom, hogy regisztrálják ebbe a rendszerbe a kerékpárjukat. Ez egy nagyon jó működés. Adatbázis, ugyanis ide feltöltésre kerülnek a kerékpár fotói, vászszáma, illetve a tulajdonosnak a legfrissebb adatai, és hogyha netán ellopnák ezeket a kerékpárokat, de ide tartoznak most már egyébként az elektromos rollerek is, az elektromos járművek is, és nagyon könnyen le lehet kérni az adatait, ki lehet adni a körözését, de fordítva is igaz, hogyha találnak lopott kerékpárokat, akkor szintén a rendszerből a tulajdonos adatait ki lehet szedni, és akkor nagyon könnyű értesíteni.
Most jelen pillanatban ugye ez a rendezvény 7-től 11-ig tart, mi most 1-10 körül beszélgetünk, csak ugye ez később délután kerül adásba. Most például csak a mai rendezvényen már hányan értek ezzel a lehetőséggel?
Hát olyan 20-30, most fejből nem
tudom.
Nagyon sokan vannak, igen, ez minden évben nagyon népszerű. Ilyen 40-50-en is regisztrálnak egy-egy ilyen alkalomkor.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg, a viszont hallásra. Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A választás után a gyógyulásnak van az ideje, fogalmazott Székely János szombathelyi megyéspüspök.